Ágnak békét mindezt, amit ő, mert Isten őriz híved reggel este, ő hű lesz, bármint hozzá jövőt. Nem ismerjük ezt az éneket, a dallamás megkérjük Margitot, hogy egy újjal játssza le először nekünk az éneket a dallamát, és aztán megpróbáljuk elénekelni, próbálva kiúrni a hátralévő vasárnapokon tovább is. kedves jelenlévő és az igehirdetés felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét a Máté evangéliumának a 7. részéből olvassuk. Máté evangéliuma 7. részéből a 12. vers a mai igénk. Így szól ez a mondat: amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták. Kedves gyülekezet, olyan egyszerűnek tűnik ez a mondat, és mégis olyan nehéz megfelelni neki, mert születetten és alapvetően a jó Istennek az akaratából önzőnek születünk erre a világra, csak önmagunkkal törődünk, semmi más nem számít. Ez az, ami miatt a gyermek ösztönösen mindent a szájába dug, akár jó az, akár nem, nem tudja felmérni, hogy mi van hasznára és mi kárára. Mindent akar, és mindent a maga számára. De ha bölcsen is gondolta el ezt az Úr, hogy ilyen legyen a mi testünk, melynek megváltásáért imádkoztunk is, amire többen gondoltak a mai reggelen is, a megváltás végbe ment. Örök időknek előtte, mielőtt az anyagot a mindenható megformálta volna, döntött a megváltásról, és az ő döntése az függetlenül attól, hogy mikor jelenik meg tettekben, az ő döntése érvényes, és ezért a teremtés előtt hozott döntés, megváltásról szóló döntés kiterjed a Jézus előtti világra, ugyanúgy, mint az utána következőre. És a mi megváltott lelkünk, a mi új természetünk képes arra, hogy uralkodjék az apolátlan testnek a szándékai felett. De ha beszéltem is az önzésről, hogy az ember mindent szeretne, ezt csak azért említem, mert az igazságtalanságot, azt olyan tisztán látjuk mindig, amikor bennünket ér. Amikor velünk rosszat cselekszenek. Amikor a tolvajt meglopják, ami egyébként ugyanúgy bűn, mint a nem tolvajt meglopni, akkor a végsőkig van felháborodva, és olyan pontosan tudja, hogy ez milyen aljas dolog. Amikor a rendetlenül élő, szabadosan élő embert megcsalják, akkor ölni tudna. És akkor gondol arra, hogy milyen az, amikor vele történik meg, amit ő másokkal tesz. Amikor nekünk hazudnak, fel vagyunk háborodva, és elfelejtjük, hogy hányszor folyamodtunk ehhez az eszközhöz, gyengeség és gyávaság miatt, és amikor elmegyünk a bajba jutott ember mellett, akkor nem jut eszünkbe, hogy egy napon talán mi is bajba kerülünk, és milyen jó lesne, ha akkor valaki megállna, és legalább részvétet nyilvánítana, vagy megkérdezné, hogy mit tegyünk. Ezért is volt olyan nagyon megrendítően szép a múlt héten, hogy emberek jöttek, és a irántunk való szeretetet kimutatták, és kiálltak mellettünk. Kicsit sértette a mi büszkeségünket, mert az úgy hozzászoktunk, hogy mi mások mellett kiállunk, és átélni azt, hogy most rászorulunk a támogatásra. Ez olyan volt, mint amikor Péternek magyarázza Jézus, hogy míg ifjú voltál, felöveszted a derekadat, és oda mentél, ahová akartál, mikor megöregszel, más övesz fel téged, esetleg oda mész, ahová nem akartál volna menni. Ha nem is jó a szó igazán, de mégis így fejezem ki, szeretem azokat a részeket,
a pasió történetben, amik Jézus gyengeségéről árulkodnak, amikor nem a hőst látjuk, hanem a lemesztelenített gyarló embert, akire nem is tudunk ránézni. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. Aki szomjazott, aki sebesült volt, aki kapkodta a levegőt és eltorzította az arcát, a szenvedés. Aki nem tudott uralkodni testi folyamatai felett sem, aki gúny céltáblája lett ott, és olyan csodálatosak azok, akik ebben a helyzetben, vagy egy kogy víz odaadásával, vagy egyszerűen a le nem törölt könnyeikkel kiállnak mellette. Szeretem ezeket a jeleneteket, hogy amikor a bátor és magukat hősnek gondoló tanítványok szerte futnak, akkor van egy maréknyi asszony csoport, aki végig elkíséri az Urat, és miközben a tömeg éppen átéli végtelen bölcsességét, amivel az állítólagos igazság oldalán ordít, aközben ők könnyeikkel tüntetnek, és nem törődnek vele, hogy ezzel a hatalomnak a haragját magukra irányítják. Hát, ha pontosan tudjuk, hogy adott esetben mit kellene cselekedni a mi javunkra, akkor vajon miért nem működik mások javára ez a cselekedet? Megemlítem azt, hogy ebben a mondatban a leghangsúlyosabb szó, ami kétszer fordul elő, ez a cselekedjenek, cselekedjétek kifejezés, ami egyébként a fejezet hátralevő részében még legalább háromszor előfordul, mert mindig ez a nagy kérdés. Nem arról beszélünk, amit katolikus testvéreik tanítása nyomán többen félreértenek, hiszen ők hangsúlyozzák talán a Jakab levele alapján is, hogy döntően fontos, hogy a hívő ember mit cselekszik. Teljesen biblikus ez a látás. Protestáns oldalról néha emberek úgy értik, hogy ezek érdemszerző cselekedetek, és nem a Jézus megváltó kegyelméért ad üdvösséget nekünk Isten, hanem azért, mert mi jót cselekszünk. Nem, ezt ők is tudják, hogy semmi nem helyettesítheti a mi Urunk Jézus vérét, megváltó kegyelmét, de nem elégséges erre hivatkozni és tüntetni emellett. Várja az Úr, hogy az újonnan született ember, a más természet, az új természet mit cselekszik? Erről beszél Keresztelő János is, hogy a fa gyökerére vettetett a fejsze immár, és amely fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják a gyümölcsös kertből. Máshonnan nem. Vannak olyanok, akik ha meglátnak egy fát, akkor rögtön kivágják, és vagy saját tűzifájukat szerzik be belőle, vagy nem tudom én, beton rengeteget létesítenek a helyén. Ez szörnyű dolog, nem erről van szó, hanem arról, hogy a gyümölcsös kertben ne foglalja a szűk, speciális kis helyet semmi olyan növény, ami az életerőt a gyümölcsfáktól elszívja. És ezért mondja Keresztelő János másképpen Jézus is a szőlőtővel kapcsolatban, hogy a gyümölcsöt nem termő növényt, vagy növényi részeket Isten szükségszerűen metzi le. De nem közömbös éppen ezért, hogy vannak egy gyümölcsei a léleknek. A világ erre vár. Az olvasmányunkban is erről volt szó többek között, hogy a világ sóvárogva várja. Mint a vándor megy az úton, és az egyszerű, ott arra, ahol én fölnőttem, disznóepernek nevezték azt az epret, amit madarak és disznók előszeretettel csáncsogtak be, csipkedtek fel, fekete és fehér formában létezett minden paraszt udvarban, és hát kimoshatatlan nyomokat hagyott a fehér ruhán, ha rápottyant ez az eper az embernek az ingére. De jó volt, hogy ott volt, és jó volt, hogy a madarak legalább ezt csipegették. A gyümölcs. A gyümölcsökről ismertetik meg az embernek az élete. Vajon cselekszitek-e mennyei atyátok akaratát, mert akkor vagytok Jézusnak testvérei, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fitestvérem, nőtestvérem, és az az én anyám, mondta ő. Hol vannak a gyümölcsök, amikre a világ sóvárogva vár? Az éhes vándor, aki lecsipegeti az eperet, aki a félvad szilvát szomjúságában leszedi a soha nem permetezett és metszett almafáról a hernyók által félig megrágott gyümölcsöt is szívesen veszi el, mert ez jelenti számára az adott pillanatban a túlélést. Ilyen útszéli gyümölcs, akár félvad gyümölcs is, erdei gyümölcs a hívő embernek, a mindenütt jelenlévő hívő embernek az élete, vagy ilyenné kellene, hogy legyen. Ezt a mondatot szokták az ősi aranyszabálynak is nevezni. Nagyon érdekes, hogy hova van beillesztve a hegyi beszédben ez a mondat. Biztos, hogy későbbi szerkesztés az, ahogy előttünk áll most az evangélium, és nem feltétlenül ebben a sorrendben mondta Jézus, gyorsírásnak valamilyen formája már az ókorban is létezett, külön komoly szakma volt az írnokoknak a mestersége, de hát visszaemlékezésekből, szóbeszédből, annyira agyon nem terhelt elmék, gondosan megőrzött emlékeiből rakták össze az evangéliumi szerzők azokat a töredékeket, amelyek Jézustól származtak, és ez a mondat is, ami mondjuk így, hogy nem csak az ő igazsága volt, ez egy általános emberi igazság. Megtaláljuk Konfúciusnál is például, vagy Szenekánál, Hérodotosznál ugyanezt a mondatot, olyanoknál is, akik nem olvasták az evangéliumokat, és azért, mert nem az evangéliumból idézték, azért még örök érték, hiszen Isten kijelenti magát az egész világnak, szólítja az embereket, és vajon lesz-e belőle olyan igazság, ami megállja a helyét a Bibliában is, vagy nem? Nagy kérdés ez, de ez például ilyen igazság, ami ez nem kell újszövetségi evangéliumi kereszténynek lenni, hogy belássuk és gyakoroljuk, hogy azt tegyük másokkal, amit hasonló helyzetben mi is magunknak elvárnánk. És itt most hangsúly van az azton is, azt tegyük, ne mást, ne kevesebbet, kicsit csendben azt is megjegyzem, hogy ne többet, ne adjunk többet, mint amit valaki kér, ne kiskorúsítsuk őt, ne akarjunk helyette tenni, venni, intézkedni, amiben ő mint egy illusztráció van csak jelen, hiszen őróla van szó, de azt tegyük, amire szüksége van, és akkor a cselekedjétek szóra helyezzük másodszor a hangsúlyt, és azt mondjuk ki, amivel a mondat zárul is, ez pedig Hillél is, a nagy zsidó gondolkodó is ugyanígy mondta, ez a mondat az egész törvény, a többi csak magyarázat. Így van, pontosan így van. A többi csak részletezése a törvény lényegének. És akkor megért talán nekünk egy néhány mondatot az a gondolat, amit most nem is tudom, talán Sárika vetett fel imádságra készülve, hogy az igazság és a törvény kerüljenek harmóniába egymással. Az egész törvény az, hogy ne tedd fele barátoddal azt, amit magadnak nem akarsz, és tedd vele azt, amire neked is szükséged lenne. Ez a törvény alapja, és ezt kell mind a büntetőjogban, mind a polgári jogban, érvényre juttatni. Nem szabad olyan törvényeket hozni, amelyek egyesek előjogait és előnyeit rögzítik másokkal szemben, és ráadásul az egész törvénykezésben is úgy lehet csűrni, csavarni a szavakat, ahogy pillanatnyi érdekük megkívánja. Nem törvényes dolog az, nem csak nem igazságos. Ne tedd azt, amit ellenkező esetben te sem fogadnál el, ami felháborít téged. Az a te tetteidben is felháborít másokat. Ha azt akarod, hogy ismerjék el a jogaidat, ismerd el a többiek jogait. Ha te más vagy, mint a többiek, és azt szeretnéd, hogy ezt a többiek respektálják, akkor respektáld a többiek másságát is. Ha azt akarod, hogy legyenek szolidárisak veled az emberek, akkor kezd ezt akkor, amikor ők még nem így viszonyulnak hozzád. Mert nem azért akarsz szolidáris lenni, mert a többiek ilyenek, hanem azért, mert ez az aranyszabály. Mert ez az, amit Istentől megtanulhatunk. Ha azt akarod, hogy mások vegyék figyelembe a gyengeségeidet, akkor vedd figyelembe te is a többiek törékenységét. Ha azt akarod, hogy meghallgassanak téged, hallgassd meg az embereket, és ha zavar, hogy nincs elég türelmük az embereknek hozzád, akkor légy te is türelmes és méltányos a többiekkel szemben, mert nem csak a te ügyed, a te gondolataid a fontosak, hanem az övé is. Ha azt akarod, hogy neked segítsenek, akkor tedd ezt te is, függetlenül attól, hogy segítettek-e neked, kezd el te, és adj példát a többieknek, és ne hátrálj meg akkor sem, ha a jó tetteidre nem jön viszont jó cselekedet válaszként, mert ez az igény nem azt mondja, hogy akkor cselekedjetek jót, ha veletek szemben is jók az emberek, hanem cselekedjétek a jót önmagáért, mert Isten is önmagáért jó. Úgy cselekedjetek másokkal, ahogy szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek. Ez volt az üzenete a prófétáknak, és ez a törvénynek a lényege, amit nekünk minden napi tetteinkre, kapcsolatainkra át kell vetítenünk, és le kell bontanunk. Isten áldja meg a jövő hetünket. Nem felejtjük el, jó lenne a jövő vasárnap arról beszélgetni, hogy sikerült-e felfedezni az előttünk álló héten, hogy mit tehetnénk, cselekedhetnénk másokkal valami olyat, ami fordítva is jó lesne nekünk. Adjon ehhez az Úr erőt. Amen. A 244. dicséret első versét énekeljük el.
Számára, és azt kérte
kérem, hogy Júcs és Néma állítod annak, annál tudom arra, hogy szintén ide a gyülekezet felhívás. Kedves Anna, és kérdezik mindenki, és a negyegemet előtte a tanítványainak. Igen, az, hogy minden hatalom menjen és földön, menjetek fel azért, tegyetek tanítványnak minden népet, ne keresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva